Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 449. éneket, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és keressük meg a 493. énekünket, énekeljük most azt. Így kezdődik, ó Krisztus, fő te zúzott. Hallgassuk meg Isten igéjét, a nagypénteki történetet, a Márk evangélium a 15. fejezetének 20. versétől. Miután így csúfot űztek Jézusból, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének oka pedig így volt föléje írva, a zsidók királya. Két rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely ezt mondta, és a bűnösök közé számlálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták, hé, te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt, és ezt mondták, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, láma sabaktáni, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzve inni adott neki, és ezt mondta, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. És a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádkozzunk is ezért. A mi szívünk olyan kemény és részvétlen. Mások szenvedése, akár halála is, csak nehezen indít meg. Köszönjük, hogy te föl akarod ébreszteni a bensőnket, föl akarod rázni kemény szívünket. Köszönjük, hogy eljöttél, és meghaltál értünk. Te az ártatlan és igaz szenvedtél, hogy mi élhessünk. Köszönjük, hogy amikor halljuk a te szenvedésed történetét, akkor belülről ez megindíthat. A te szent lelked munkálkodik a szívünkben. Kérünk, hadd értsük meg, hogy helyettünk, értünk, és miattunk haltál meg. Kérünk a te szent lelked, legyen velünk ezen az Isten tisztelten. Amen.
Most pedig, kedves testvéreim, ige hirdetés előtt hallgassuk meg az 517-es számú éneket a helyünket elfoglalva.
Vádolnak a fények, halál. Csak maga, míg másokig, majd sírodig futottam. Halálodnak harmadnapján megszűnik az átó. Halálodnak harmadnapján szívem megtalálom. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára. Tedd életem hűségessé, legyen szavam hála. Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények. Halálodnak harmadnapján én is áldlak téged.
Kedves testvéreim! Hallgassátok meg Isten ígéjét Ézsaiás próféta könyvének 35. részéből az első 5 verset. Ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló? Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott volt. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostora verte és kínoszta. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Mai napon nagy péntek van. Nagy hétnek talán a legsötétebb napja, de ilyenkor mégis vegyesek az érzelmeink, vegyes érzelmek vannak bennünk, hiszen elszörnyedünk, amikor arra gondolunk, hogy milyen fájdalmakat is élt át Jézus Krisztus értünk, testileg és lelkileg. Mégis ez az esemény hálára indít bennünket, hogy milyen hatalmas nagy váltságot is hozott ő értünk. Úgy lássuk Jézust nagypénteki ige szakasz által, hogy ő hordoz el bennünket. Nem csak a keresztet hordozta akkor, nem csak a bűneinket viselte akkor a keresztfán, hanem bennünket is a szívén viselt. Hiszen, hogyha az evangéliumokból megnézzük Jézus Krisztusnak az utolsó 7 mondatát, amelyet a keresztfán mondott, akkor rájövünk, hogy ebben is velünk törődött. Ő élte át a szenvedéseket, fizikailag és lelki értelemben is, és mégis velünk törődött ott is. Nekünk ez az áldozat hozatal, ez nagyon nehezen megy. Ráadásul akkor, amikor bennünket érnek nehézségek, minket ezek visszatartanak, visszahúznak. Amikor nehézségek alatt vagyunk, inkább magunkkal szeretünk törődni, mint másokkal. Sőt, olyankor lehet, hogy eszünkbe se jut, vagy észre se vesszük azt, hogy másnak is szüksége lenne segítségre. Jézus viszont egy hatalmas nagy áldozatot hozott értünk nagypénteken. Ott a keresztfán is a szenvedések között ránk volt gondja. És ez alapján nézzük meg az utolsó 7 mondatát Jézus Krisztusnak, amelyet a keresztfán mondott. az evangéliumokból különböző helyekről fogom őket felolvasni. Az elsőt így olvassuk. Két gonosz tevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosz tevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Nagyon különleges ez az ige szakasz, hiszen, hogyha belegondolunk, akkor itt mi mit éreznénk? Vagy mit kellett volna általános esetben Jézusnak éreznie? Nem volt elég az, hogy szenvedéseket élt át, még káromolták is őt, bántották, gúnyolták. És nem csak azok az emberek, akik ott jelen voltak, nem csak a katonák, a farizeusok csapata, hanem még a vele együtt megfeszített rabok is. Azt kellene hallanunk, vagy olvasnunk itt, hogy mérges, hogy dühös, hogy szidalmazza őket vissza, vagy hogy nem szól semmit, meg sem szólal. Vagy mivel a keresztfán volt, ami egy kivégző eszköz, fájdalmakat hordozott, akkor jajgatnia kellett volna, panaszkodnia kellett volna, hogy milyen rossz nekem, nem látjátok, és még bántotok is közben. De Jézusban a szeretet irántunk sokkal nagyobb volt, mint ezek az emberi tényezők. Ráadásul ő ott a kereszten is az ellenségeit is szerette, az ellenségeiért is könyörgött. Tehát nem panasz, nem átkozódás jött ki a száján, hanem mondhatni, hogy egy imádság, egy kérés Isten felé. Ugye ez így hangzott, ezt így olvastuk, hogy nem tudják, hogy mit cselekesznek, bocsásd meg nekik. És valóban nem tudták az ottani emberek, hogy valójában Isten fiát, Jézus Krisztust végezték ott ki. Hiszen gondoljunk csak bele, a római katonák is kötelességet teljesítettek. Számukra ott, akkor, abban a pillanatban ez nem volt különösebb, mint egy bármilyen másik hétköznapi kivégzés. Hiszen már előtte vagy százat végrehajtottak. A nép, amely kiabálta, hogy keresztre feszítsék Jézust, ők pedig a vallási vezetőknek a buzdítására tették mindezt. Valószínűleg ezek az emberek különösebben nem is hittek Jézusban, nem is ismerték őt. Nem tudták, hogy mit cselekesznek. És amikor Jézus ezt mondta, hogy bocsásd meg nekik, atyám, nem csak ezekre az emberekre gondolt, hanem valamilyen szinten az övéire is, a tanítványaira is. Hiszen, hogyha visszaolvasunk néhány fejezetet, akkor látjuk, hogy még az utolsó vacsora előtt a tanítványok sem viselkedtek éppen tanítványhoz méltóan, hiszen versenyeztek, hogy melyikük is a nagyobb, melyikük is ér fel Isten, Jézus Krisztushoz, melyikük is ülhet hozzá közelebb, a jobbján vagy a balján. Tehát versengtek egymással, az ők szívükben is ez volt. Nem tudták, hogy mit cselekesznek. Pedig Jézus beszélt arról, hogy meg fog halni, beszélt arról, hogy fel fog utána támadni, de ők ezzel nem is törődtek. Judás sem tudta, hogy mit cselekszik. Ő sem tudta, hogy Jézus Krisztust, Isten fiát árulja el, csak utána, utólag jött rá. Péter sem tudta, hogy mit cselekszik akkor, amikor Jézust megtagadta. És ugyanúgy a hűtlen, mondhatni, félelemtől elszaladt tanítványok sem tudták akkor, hogy mit cselekszenek. És ugyanígy Jézus akkor értünk is könyörgött. Mert mi is Jézus Krisztus követőiként milyen sokszor elfelejtjük azokat a dolgokat, amikről beszélünk. Olyan sokszor szépen eszünkbe jutnak az ige szakaszok, hogy miket tanított Jézus, és amikor ott vagyunk aktuálisan, gyakorlatban, egy helyzetben, olyan gyakran elfelejtjük ezeket alkalmazni is. Jézus nem mentegeti a bűnös embereket, akkor és ma sem. Nem azt mondta az atyának, hogy Istenem, bocsáss meg nekik, mert igazából nem így gondolták, majd eltelik egy nap, és majd minden más lesz. Hanem könyörgött értük. Könyörgött értük, mert nem tudták, hogy mit cselekedtek. Ma sem. Nem tudják azt, hogy az emberek, akik nem is ismerik még Istent, gyűk a vesztükbe rohannak. Kereszten haldokló Jézus, aki ártatlan volt, értünk könyörgött az atyához, hogy rajtunk könyörüljön. Rajtunk, akiknek igazából meg kellett volna kapnunk ezt a büntetést. Második következőképpen hangzik. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magad és minket is. De a másik megrótta és ezt mondta neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Jézus Krisztus, az ártatlan bárány, két bűnös emberrel együtt feszítetett keresztre. Mert nagyon szép is egyben ez a kép, mert látjuk, hogy az ártatlan embert úgy viszik halálra, mintha bűnös lenne. És ez is szimbolizálta azt, hogy a mi bűneinket is vitte a keresztfára akkor. Tehát két bűnös emberrel feszítették őt meg, és azt is tudjuk, hogy ki helyett volt ott éppen aktuálisan abban a helyzetben a kereszten. Mert ott a kereszten ugye egy gyilkosnak, egy lázadónak, Barabásnak kellett volna lennie. Őt kellett volna keresztfán kivégezniük. És helyette is Jézus Krisztus ott volt. És ez is egy szerintem nagyon szép képe annak, hiszen mutatja, hogy egy bűnös ember miatt az ártatlan Jézus Krisztus adta oda az életét. És ma is így vannak az emberek, így viszonyulnak Jézushoz, hogy ez a két lator, jobb és bal oldalán, az egyik káromolta őt, lehet, hogy mindkettő eleinte káromolta őt, mert ezt is olvassuk az evangéliumokban, viszont az egyik jobb belátásra tér, mert meglátja Jézusban, hogy valami több is van benne. A másik az úgy van, hogy a halála utolsó pillanatáig káromolja őt. Nem veszi észre, hogy Jézus az nem érdemelné meg ezt a büntetést. Halála utolsó pillanatáig magával foglalkozik, talán szórakoztatja magát, talán próbálja ezzel vigasztalni magát, hogyha az elítélt társát, aki mellette van ugyanúgy keresztre feszítve, mint ő, akkor gúnyolja, akkor talán az ő helyzete könnyebb lesz. Másiknak a szíve viszont Jézus felé fordult, hiszen van benne egy reménység, amikor ezt mondja, hogy emlékezzél meg rólam. Meglátta, hogy még ebben a reménytelen helyzetben is Jézus Krisztus lehet a megoldás. Még ebben a reménytelen helyzetben is számíthat rá. És Jézus válaszából többet kapott, mint reménységet. Sokkal többet. Mert ugye ezt így olvastuk, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Tudja, hogy meg fognak halni, ott vannak a kereszten, ez általában nem végződött sehogy máshogy csak halállal, és mégis Jézusnak a reménykeltő szavai úgy hangoztak felé, hogy lesz még ma. Lesz még az, hogy leszel egyáltalán. Ráadásul Isten országában, a paradicsomban. és ez tényleg több volt számára akkor ott a halál tusáján, mint reménység. És nekünk is reménység ez, hiszen láthattuk, hogy az utolsó pillanatban megtért tolvaj, bűnös ember, bűnei ott abban a másodpercben eltörlődtek, nem számítottak Jézusnál. Isten pedig az ő országába fogadta be, hogyan Jézus Krisztus megígérte neki. Jézus harmadik mondata így hangzik. Következőképpen olvasom. Jézus keresztjénél ott állt az anyja és az anyjának nővére, Mária Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll az anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad! Azután így szólt a tanítványához. Íme a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta Máriát a tanítvány. A keresztre feszített, mit csinál itt, mit látunk? Gondoskodik. Aki szenved, aki meg fog halni, ő gondoskodik a másikról, arról, akit szeret. Gondoskodik az édesanyjáról, aki egészen pólyás kora óta róla gondoskodott. Vannak köztünk is édesanyák itt a gyülekezetben, vagy leendő édesanyák, és az egyik fő feladata az édesanyáknak az, hogy a gyermekükről gondoskodjanak. Felneveljék egész kiskoruktól kezdve, végig kísérjék a gyermeknek a növekedését egész nagykoráig. Mária is ugyanígy tett, látta felcseperedni Jézust, most viszont tehetetlen. Első olvasásra, ugye Jézus a kereszten van, Mária pedig gyászolja őt. Nem is tud hozzá közel férkőzni. És olyan tehetetlennek látszik ez az egész helyzet. És valószínűleg Mária is ugyanezt érezte, hiszen látta a fiát, hogy kivégzik. Végig kellett ezt néznie. Azt a fiát, akit kisgyermek korától ápolt, nevelt, vigyázott rá. És ezt a tehetetlenséget szerintem nagyon jól mutatja be a Passió című filmnek egy jelenete, amely ugyan Szentírásban nem található meg, de nekem nagyon megmaradt, hiszen ugyanez van ott megjelenítve, hogy Jézus Krisztus szenved, és az édesanyja nem bírja nézni, hiszen a fia, és megpróbálna oda menni neki segíteni. És teljesen tehetetlen, hiszen nem is jut oda hozzá, ott a nagy tömeg, még csak a kereszt közelébe se tud menni, hogy véletlenül se, hogy segítsen neki. Gondoskodni akarna róla, de nem tud. És beteljesedik ugye a Simeon által mondott profécia Márián, éles tör járja át az ő szívét, hiszen látja azt, hogy a szeretett fia szenved, hogy kivégzik őt. És mégis mit látunk, aki a kereszten van? Jézus az, aki gondoskodik az anyjáról. Azt gondolnánk, hogy tehetetlen, de nem. A legreménytelenebb helyzetben sem. Akkor is tud róla gondoskodni. Tanítványára bízza az édesanyját. Az édesanyjára pedig a tanítványt. És testvéreim, ez rész is azt üzeni nekünk, hogy Jézus ma sem tehetetlen. Lehet, hogy számunkra reménytelen egy helyzet, amiben vagyunk, voltunk vagy leszünk. Lehet, hogy egy nehézséget folyamatosan el kell viselnünk. De az a helyzet, tud testvérem, hogy Jézus Krisztus számára nem lehetetlen, abban is képes és tud rólad gondoskodni. A negyedik mondat következik. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Sötétség támadt abban az órában. Több Isten tiszteleten is már említettem, hogy a sötétség, amelyet a Szentírás emleget, általában az elveszettség, az egyedüllét, a reménytelenségnek a jelképe. És Jézus Krisztus ezt a sötétséget élte át, ráadásul a legmélyebb helyzetben. És ekkor imádkozza az ő őseinek az imádságát, azt a Zsoltárt, amelyet akkor mondtak, amikor nagyon mély helyzetben érezték magukat, nagyon nagy kínokat éltek át a zsidó emberek, és akkor énekelték ezt, akkor mondták ezt a Zsoltárt Istennek. És Jézus a legnagyobb mélységben volt ekkor, amikor ezt mondta. Hiszen azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ezt nem úgy mondja, hogy ja Istenem, miért nem vagy most itt velem, amikor kellene, amit sokszor ma mondanak az emberek, amikor valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnék. Ő sokkal nagyobb dologra utalt akkor. Arra, hogy az Atya, Isten szeretete, gondoskodása, törődése nélkül halt meg. Tehát Isten nélkül halt meg. Azt a halált élte át, amelyet igazából mindannyian megérdemelnénk, a mai napig is, valamennyi ember, az összes, de ő viselte el egyedül. Ez az, amiről az apostoli hitvallásban is szoktuk mondani, hogy alászállt a poklokra. Mert mi is a pokol? Nem az a tüzes hely, ahol villával szurkálják az embert, ami általában a gyerekeknek is a fantáziájában van. Nem az a hely, amellyel Isten megbünteti a rossz embereket, hanem pont ellenkezőleg az a hely, ami Isten nélkül vár az emberekre, amelytől meg akar bennünket menteni Isten Jézus Krisztus által. Tehát pontosan az örök életnek az ellentétje. És Jézus ezt élte át akkor, a bűneinkért járó igazi büntetést, az örök kárhozatot. És ezért kellett neki nem csak tökéletesen embernek, hanem tökéletesen Istennek is lennie, hogy az áldozata örök érvényű legyen mindenki számára, hiszen akkor nem csak a jelenkori emberek bűnei voltak az ő vállán, hanem hátra nézve a múltban élő embereké is, és előre nézve minden jövőben élő ember bűnét is hordozta, ugye a miénket is. Tehát a világ összes bűne időn kívül nézve is, akkor ott Jézus Krisztuson koncentrálódott az ő életében, és az ő halálában, és ez vitte őt ebbe az örök halálba. Az ártatlan bárány, az ártatlan áldozat, a páska áldozat ott volt a kereszten. Értem is, testvérem, és érted is, testvérem. Elhiszed-e ezt? Megérted-e ezt, hogy ezt érted is tette? Az ötödik mondata így hangzik. Jézus ezek után, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve, izsópra tűzték, és oda tartották a szájához. Jézus Krisztus azt mondta, hogy szomjazom. János evangéliumában pedig ezt olvassuk, hiszen ő mondta, hogy ő maga az élő víz forrása. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás is mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek majd. Hogyan lehetséges az, hogy az élő víz forrása maga Jézus Krisztus azt mondja, hogy szomjazom? Nem fér a fejünkbe, amikor először ezt látjuk vagy halljuk. Arra mutatott mindezzel Jézus Krisztus, hogy amit mi is tudunk, hogy minden ember szomjazik. Minden ember szomjazik Isten után. azok az emberek is, akik még nem ismerik őt. Minden emberben van egy ilyen Isten formájú üres rész, amelyet csak Istennel lehetne betölteni. Vannak, akik valamivel megpróbálják, de az nem megy, mert csak Isten fér oda be. Isten tudja ezt tökéletesen betölteni. Tehát Jézusnak a szomjazása az embernek az Isten iránti szomjúságát mutatta meg. És azért szomjazott ő, hogy mi ma ihassunk. Hogy ma mi élő vízhez juthassunk általa. És ő értünk, kiitta a keserű pohárt, magára vette a bűneinket. Amikor ma átélünk nyomorúságokat, fájdalmakat, nehéz dolgokat az életünkben, mi az élő víz forrásához fordulunk-e imádságban? Eszünkbe jut-e ez egyáltalán? Ezen is gondolkozzunk el, testvéreim. A hatodik mondata a következőképpen hangzott. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. Elvégeztetett, beteljesedett, tehát kész lett valami. Valami megvalósult, de micsoda? Sikerült a sátán terve, hogy Isten fia meghalt? Sikerült a vallási vezetők irigy cselszövése, hogy eltávolítsák Jézust az útból? Vagy sikerült Júdás árulása, amelyet tévedéséből vitt véghez? Nem, ugye nem erről van szó, ezt tudjuk jól. Jézus Krisztus a saját küldetésére gondol itt. Elvégeztetett, tehát beteljesedett az ő küldetése, amiért egyáltalán megszületett karácsonykor. Hiszen ő ezért született, ezekért a napokért, ezért a pillanatért itt a kereszten, hogy ő a keresztfára vigye a világ összes bűnét, és meghaljon értünk. Erre a küldetésre készült fel akkor, amikor emberileg meg lett kísértve, hogy akár le is mondhatna erről az egészről, ott a Getsemáné kertben, amikor félt, amikor sírt, amikor vért izzadt. Akkor mondta ezt az atyának, ezt így olvassuk Lukácsnál, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Elvégeztetett, tehát beteljesedett az ő halála, az ő szenvedése, és tudjuk jól, hogy nem csak ezzel teljesedett be az ő küldetése, hanem harmadnapra fel is támadta halottak közül. Szenvedés után elhozta az örök életet minden ember számára. És ez volt az ő küldetése, ami elvégeztetett, ami beteljesedett. Legyőzte a halált, megszerezte az örök életet, és nincs többé a bűnnek, nincs többi a sátánnak hatalma rajtunk. És nagypénteken ez a hatalmas nagy váltságmű, ez elvégeztetett, érted is, kedves testvérem. Érted is, aki most erre a pillanatra emlékezel vissza, amelyet Jézus Krisztus érted is hozott. A hetedik és egyben utolsó mondatot pedig így olvassuk. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. A zsoltárokban ez egy esti imádság. Mielőtt lehajtották a fejüket aludni, ezt az imádságot mondták, és nem tudták, ugye, hogy mit hoz majd a reggel. De mégis bizalommal fordultak Istenhez ezek az emberek, akik ezt az imát mondták. Tudták, hogy az Atya, ha az ő akaratából megengedi, akkor vigyázni fog rájuk. Jézus Krisztus számára ott a halála előtt nem volt semmi remény, hiszen ott volt halálra ítélve, ráadásul Isten is elhagyta őt, és a kárhozat várt rá. És mégis ebben a pillanatban is példát mutat nekünk. Ebben a pillanatban is arra buzdít minket, hogy igenis bízzunk Jézusban az életünk, bízzunk Istenben az életünk nehéz pillanataiban, hogy reménykedhetünk benne. És mi is igen, felemelhetjük a tekintetünket, felemelhetjük mi is a tekintetünket életünk nehéz pillanataiban Jézus Krisztusra, aki értünk szenvedte el mindezt a keresztfán. Bízhatunk abban, aki a megváltásunkat elvégezte. És ugyanerre a hatalmas nagy áldozatra már szinte aktuálisan emlékezünk a mai napon az úrvacsora alkalmával is, hiszen tegnap nagy csütörtökön arra emlékeztünk, hogy Jézus Krisztus megszerezte az úrvacsora szentségét, a megtört testét jelképezi a kenyér, a kiontott vérét a bor, viszont nagy pénteken ezt már az ő életével, az ő szenvedésével, az ő halálával meg is mutatta, be is bizonyította a számunkra. Adja Isten, hogy ez a nagypénteki sötétség a fény felé vezessen bennünket, amelyben megláthatjuk azt az hatalmas nagy értünk hozott áldozatot, amelyet az örök élet jelent a számunkra, amiért hálát adhatunk Jézus Krisztusnak. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsorára készülve énekeljük a 494-es számú énekünket. 494-es számú énekünk így kezdődik: Ó Krisztus, láttam szenvedésed.
Krisztus, láttam szenvedésed, s borzongásom véget nem ér. Jaj, hogy halálkín lett a részed, te márva a bűnösért. A természet velünk zokogja, halálodért fájdalma, gyászukba rogyva, síratnak választottaid.
Kedves testvéreim, így bízta ránk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is így éltünk vele. Mielőtt hazatérnénk otthonainkba, bíztatlak titeket Isten igéjével a keresztjén életfolytatásra. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a profétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hűséges az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Most helyünkről fölkelve imádságban köszönjük meg Isten jelenlétét, kegyelmét, amit velünk közölt az úrvacsorában. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csupán 2000 évvel ezelőtt adtad az életedet, hanem ma is úgy szeretsz minket, hogy idejöttél hozzánk, és köszönjük, hogy megszántál minket, bűnösöket. Köszönjük, hogy föloldoztál bennünket a terhek alól. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, nem csak most, hanem amikor innen eltávozunk, akkor kísérsz otthonainkba, kísérsz a világba, a munkahelyre, a lakóhelyre, és adod szívünkbe a te békédet, a te bátorságodat, a te örömödet. Kérünk, segíts megélni a veled való közösséget napról napra ott a magunk helyén. Lefordítani a környezetünk nyelvére a te szeretetedet azzal, ahogyan mi szeretünk, és mi áldozatot hozunk a körülöttünk élőkért. Ebben segíts mindnyájunkat szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 490. éneket, amely így kezdődik, te drága Jézus, mi történt te véled?
Súlyt az ordítélet.
amivel követted. Mi volt a tetted? Megostoroznak, tövissel csúfolnak, arcodba vágnak, gúnyolódva szólnak. Epítetszette, kínálgatni mernek, keresztre vernek.